jelül Martonvásár csomópontnál, válassza a 7-es főutat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Szép napot, kedves hallgatók! 3:10 lesz, 7 perc múlva augusztus 15-én. Ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióba, és ahogy ígértünk, egyből kapcsolunk is Párizsba, hiszen a vizes EB-n zajlanak a medencés versenyek, a szó innentől kezdve, a helyszínen Katona Lászlóé.
Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Érdekes kis nap lesz a mai, 50 méteres pillangóúszás kezdésként Milák Kristóffal, de például a másik olimpiai bajnok Kós Hubert is a vízbe csobban. Az ő esetében az volt a kérdés, hogy 100 háton vagy 200 vegyesen indul, vagy mindkettőn. Hát papíron mind a kettőre nyugodt szívvel odaállhatott volna a rajtkőre, de mert van azért időben különbség azért a két versenyszám között, végül a 200 vegyest választotta. Hamarosan majd Milák Kristóf jön, és ő az, aki elindul az 50 gyors előfutamában, a legjobb 16 közé kerülés első körben a cél. Aztán 200 pillangón 9 óra 53 perckor Jakl Vivien fog selejtezni, illetve 9 óra 57 perckor Kertész Boróka. Vivi tegnap 1500 gyorson negyedik lett, új egyéni csúcsa ráadásul, de hát ez lesz most már az utolsó előtti, vagy még az előtti lehetősége, hogy tovább menjen, mert ő is 4 versenyszámot vállalt, csak úgy, mint Milák Kristóf. Kertész Boróka pedig bemutatkozik itt az Európa-bajnokságon. Ifjúsági Európa-bajnoki érmesről van szó. Aztán 10 óra 11 perctől Rácz Zsombor 100 méteres hátúszásban. Ő 200-on is jelen volt, akkor a 16. helyen zárt. Azt a 200 hátot megnyerte Kós Hubert, amitől pedig most, tehát a 100 hától visszalépett Hubi. Annak érdekében, hogy majd inkább 200 vegyesen ott legyen az előfutamok során, és majd az este során pedig 200 pillangón döntőzzön, mégpedig Márta Rihárdal együtt, meg Leon Marsannal, de hát az még a délután este folyamánya lesz. 50 gyors, az ötödik előfutam már véget ért, 22.07-es idővel Tribun Cuvaz észt versenyző nyerte meg a maga előfutamát, aztán jön a hatodik, itt már nagyobb nevek. Például Maxim Grusset majd a négyesen, a holland Nieuwold az ötösön, és Milák Kristóf lesz a hatos pályán, aki már kétszeres Európa-bajnok itt Párizsban, hiszen a 400-as váltó mellett megnyerte a 100 pillangót, akár ezt az 50 gyorsot is, ha úgy adódik, mert elképesztő formában van Kristóf, és most már beszédesebb, nyugodt szívvel megszólal, elmondja a véleményét mindenkinek. Mindenről az nem igaz, de nagyjából azért egy kicsit nyitottabb, mint volt korábban. Figyelem azért azt a hatos pályát, hogy biztos, ami biztos, ott van-e. Úgy látom, hogy igen, úgyhogy a vízbe fog csobbanni. Kék nadrágban lesz majd mindenkitől megkülönböztetve látványosan Milák Kristóf. Ő az, aki tehát a hatoson 50 méteres gyorsúszásban a vízbe ugrik. Nem ővé az országos csúcs ebben a versenyszámban, hiszen az Takács Krisztián tartja 2009-ben Rómában a világbajnokságon. 21.42. De közel van ehhez Milák Kristóf, úgyhogy a hatos pályát érdemes figyelni. A kérdés az, hogy reggel mennyire akar valójában ő nagyot úszni, vagy csak tovább akar menni, hiszen majd lesz elődöntő, illetve döntő, de az a holnapi nap folyamán. A középső pályák egyike Maxim Grusset és Nieuwold kiemelkedik, de Milák Kristóf talán az élen a benyúlás fog majd igazán dönteni. 21.87-tel a harmadik Milák Kristóf. Nem egyéni csúcs, nem egyéni legjobb, de ettől függetlenül a harmadik hely elég lehet akár a továbbjutásra. Seremet nyerte az ukrán 21.56-tal a futamot, a második Nieuwold, és Grusset csak a negyedik, emiatt azért még lehet problémája a franciának. A világcsúcsot Cameron McAvoy tartja, márciusban úszott egy 20.88-at még Kínában. Hát ő egy teljesen más történet. És még 2009-ben Cápadrezben Frederic Bosquet 20.94-el tartja az Európa rekordot, de összességében azért ez a 21 másodperc környéki idő, amiket szoktak úszni a versenyzők. Jön az hetedik futam, tehát még kettő van, úgyhogy nem jelenthető ki az, hogy Milák a harmadik legjobb idejével egyelőre döntős lenne, de a következő futamban, hogyha nem úsznak nála jobban többen sokan, akkor már meg lehet a továbbjutás az ő esetében is. Andrej Barna majd a négyesen, szerb úszó, illetve Leonardo De Plano az ötösen az olaszoktól, két legerősebb versenyző, illetve Kukushkin majd a hetesen az oroszoktól, de hát Nikita Baez, a franciák üdvöskéje is a hatoson majd megkapja a nekijáró örömújongást. Nincs olyan ember, vagy nincs olyan versenyző, aki visszalépett volna, ezt az 50 métert azért általában betartják a versenyzők, ettől azért nem szoktak visszalépegetni az úszók. Golomejev egyébként, aki 2024-ben a görögök versenyzője nyerte ezt a versenyszámot, de hát ő most ebben a futamban még nincs jelen. Ellenben ott van mondjuk Andrej Barna, aki a négyesen lehet ennek a versenyszámnak az egyik esélyese. Hazai medencében két évvel ezelőtt ötödik helyen zárt, de átalakult a mezőny, mert például Szabó Sebastian nincs a nevezettek között, ő egyéni versenyszámban nem indult. Középen Barna jön, illetve Baez a franciáktól, és lehet a hatos pálya megnyeri majd itt a hetedik számú előfutamot a benyúlás után. Baez az első, 21.72, erősebb, mint Milák Kristóf ideje, még Andrej Barnáé is, aki a harmadik helyen zárt 21.84-jel, de a negyedik Cserutinek 21.96-ja van, szóval a hatodik helyen egyelőre Milák Kristóf, és biztosan továbbjutó, tehát ő már ott lesz a délutáni elődöntő, meg Grusset-nak még 400-at kell, leginkább annyitól van, vagy annyival van elmaradva Milák Kristóftól, de biztos vagyok benne, hogy ő majd tovább jut, tovább kerül. Kukushkin nagyon gyengén, csak a 22-25-ös idejével már nem fog tovább jutni. Ugye félő az ilyen szempontból a versenyzőknél, de most nem mennek ebbe bele például az olaszok, hogy 3-4 versenyzőt is indulnak, vagy indítanak. Tegnap volt erre példa 200 pillangón, hogy az olaszok, illetve a lengyelek is 4-4 versenyzővel voltak jelen, illetve 1500 gyorsan a férfiaknál a németek 3-at is indítottak, és általában itt ilyenkor az a szabály, hogy 2 mehet tovább az elődöntőbe vagy a döntőbe, úgyhogy az egyik kiesik, hiába lenne a top 12-ben is a 4 francia, csak 2 juthat tovább, és a mögöttük lévők pedig ilyenkor előrébb tolódnak. Egyelőre 6. Milák Kristóf 21.87-es idejével, nagyon magabiztos egyelőre a magyar olimpiai bajnok, de jön az utolsó előfutam az 50 méteres gyorsúszásban, Matos Ribeiroval, a portugál a 6-oson, Bukova az 5-ösön, és Kornyev a 4-esen. Ezen az Európa bajnokságon Kornyevnek már van aranyérme, mégpedig az egyik talán, mondjuk azt, hogy legérdekesebb versenyszám volt az övé, az 50 pillangó, hiszen ott aztán tényleg be kell ugrani a vízbe, és ki hogyan gondolja, levegőt vagy vesz, vagy nem. Kornyev aztán Grusséval szemben tudott aranyérmet szerezni magának, illetve azért a 400-as gyorsváltónak is, mix gyorsváltónak is ő a tagja volt. A 8-as futamot pedig megnyeri, ha minden igaz, akkor nem Kornyev, Hribár 21.62-vel, Kornyev a második 500-addal elmaradva, még Fenonnak is jobb az ideje, mint Milák Kristófnak, aki a negyedik helyen zárt, az ötödik pedig Bukov 21.87-et csak úgy, mint Milák Kristóf, akkor számítások szerint 11-12. Hely környékén, tizedik valójában Milák Kristóf, ami az idejét jelenti, a lényeg, továbbjutás, ott lehet majd a délutáni idejével, majd délután is ott lehet, és szurkolhatunk az elődöntőben. De Plano például kiesett, mint harmadik olasz, és Tribuncov bejött a helyére, az észtek versenyző, pedig ő csak a 5. futamban indult el, úgyhogy ez nagy meglepetés ebből a szempontból. Seremeté a legjobb idő, Hribár a második, Kornyev pedig a harmadik helyen, de Milák Kristóba lehet, hogy van még egy 2-3, akár több tized is, mert amikor a 100 gyorson elindult, és repesztett egy 26, vagyis egy 46-87-es időt, akkor abban egy majdnem 6 tizedes változás volt az előző idejéhez képest, mert csak 47 másodpercen kívüli időt úszott. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy az összes magyar versenyző így volt eddig, de Milák Kristóf a legelső, aki bejött 47 másodperc alá, szóval az is előfordult, hogy fél másodperccel valahogy javul a délutánra, vagy éppen a döntőre. 200 pillangó a folytatásban, itt pedig Jakő Vivien, illetve Kertész Boróka a két versenyző, akiért lehet majd kicsit izgulni. Figyelem azt, hogy Milák Kristóf mennyire beszédes jelenállás szerint, úgy látom, hogy lehet most, ha nem muszáj, akkor nem erőlteti a párbeszédet. Ez csak egy előfutam volt, úgyhogy nem akar lehet nyilatkozni, ha minden igaz. Úgyhogy továbbállt, a televíziónak nem beszél. Majd lehet, hogy a 50 méteres gyorsúszás elődöntője után, ha úgy adódik, akkor majd a döntőjét követően. De 200 pillangó a következő versenyszám. Ez az, ahol volt idő, mikor a magyaroknak jól ment. Most jelenállás szerint ugye azért ketten ott vannak, Kertész Boróka, illetve Jakő Vivien, de nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy első számú esélyesei ennek a versenyszámnak. Az olimpiákat tekintve lett volna lehetőség például mondjuk Hosszú Katinkának is diadalmaskodni, de akkor neki nem sikerült, emiatt nem vetjük rá a követ értelemszerűen. Majd a második futamban lesz Jakő Vivien, ő ott lesz fellelhető, akkor úszik majd az elődöntőért. A tavalyi világbajnokságon szinte csak a tengeren túliak voltak. Kanadai siker, Samuel McIntosh-tól, Regan Smith az amerikaiaktól lett a második, és Ausztrál harmadik hely. De Jucetti, aki a negyedik helyen végzett, még mindig csak 13 éves, most már lehet 14 lesz idén, szóval van egy kínai is ebben a versenyszámban, aki még úgy néz ki, hogy a jövőt illetően majd megrengetheti a világot. De például Helena Rosendahl Bach volt az 5. a dánoktól, illetve Emily Richards 7., Ellen Walshy pedig 8., 3 európai volt mindössze akkor a döntőben. úgyhogy ez a versenyszám is azt mutatja, hogy azért nem feltétlenül az európaiaknak áll a zászló, hogyha a nemzetközi mezőnyt kell figyelni 200 pillangón. Az Európa bajnokságon 2 évvel ezelőtt Kapás Boglárka egy bronzérmet tudott szerezni, Jakabos Zsuzsanna akkor negyedik lett, de Boginak az a egyik utolsó nemzetközi érme, úgyhogy mindenféleképpen öröm lehet számára, hogy így tudott búcsúzni a nemzetközi mezőnytől. Az első futamban például a Vega Dumont az, aki egyelőre a harmadik, de Borelli vezet az olaszoktól, és Cabanyes Garcás pedig az ötösön a második helyen, ők hárman a kiemelkedők leginkább, de most csak az első két helyezett Borelli és Dumont ment el mindenkitől, már a pillangóúszásnál tartanak a hölgyek, akkor amikor 150 méterhez érnek, és egyelőre Borelli úgy néz ki, hogy Cabanyes Garcásnak átadta a lehetőséget az első helyet illetően, nincs a lengyel Kozán, ő nem fog ebben a versenyszámban indulni. Kapás Boglárka nyert kétszer is a 200 pillangón, 2018-ban és 2020-ban, tehát hosszú Katinkának is van aranyérme az Európa bajnokságokról még 2010-ben és 2012-ben. Úgy összességében az elmondható, hogy például a 90-es évek előtt csak a keletnémetek nyertek. Ezek nagyon ilyen fizikális erőszámok, tehát itt bírni kell leginkább nem csak lélekben, hanem testben is, és ebben általában mindig az ilyen kelet-európai országok vagy közép-európai országok jobbak szoktak lenni. Jedzierczak például négyszeres Európa bajnok, lengyel úszó, a lublini rövidpályás úszó Európa bajnokságnak ő volt az arca, de hát ugye ő is már visszavonult. Borelli megnyerte az első futamot 2.08.69-es idővel. Ez jó vagy sem, majd meglátjuk, hogy elegendő lesz-e a továbbjutást illetően. Jakö Vivien pedig érkezik. Ugye neki nem egyszerű a mostani Európa bajnokság, persze nem kell sajnálni, mert ahogy ő gondolja, úgy áll a rajthoz, de most itt majd 200 pillangón nem valószínű, hogy azért ereje teljében lenne. 2.09.42-es ideje van, a junior Európa bajnokságon egyébként megnyerte ezt a versenyszámot, azzal az idejével, ha most meg tudja úszni, akkor meg lehet az elődöntő. 200 pillangón van még egy lehetőség arra, hogy a fináléba kerülésért ússzanak a versenyzők. Jakö Vivien majd a harmadik helyen, és Helena Rosendahl-Bach pedig az EB címvédő ott van a négyes pályán. Ők ketten, tehát a negyes esélyesé, valamint Emily Richards, ő majd az ötösön, de vannak itt tizen. Nulláson az ír Alana Burns-Atkin, az egyesen a svájci Fanny Borer, a kettesen Lana Pudár, és akkor Jakö Vivienné a hármas pálya ott van, hogy ő is a vízbe csobban majd, és akkor Helena Rosendahl-Bach az esélyes, ő a négyesen. 2.07.47-es idővel, ez már azért majdnem, de még azért messze van attól, hogy hosszú Katinka szintjét megüsse. Egyelőre az Európa rekordot még mindig ő tartja. 2009-ből a cápadresszes időszak, Rómában úszta még a világbajnokságon. 2.04.27, azóta senki nem nagyon volt ott 2.05 környékén. Még Mirella Garcia Belmonte Berlinben 5 évvel később 2014-ben az Európa bajnokságon Berlinben 2.04.79-el volt a legjobb. De hát Summer McIntoson kívül nem sokan vannak, ő meg kanadai, tehát Európa bajnokságon nem fog valószínűleg Európa csúcsot úszni, egy kanadai, erre még sose volt példa. Jakö Vivien a hatodik helyen kezd, amikor a pillangó úszás az első ilyen lehetősége a versenyző, vagy volt az első a versenyzőknek, de amikor érkeznek a falhoz, akkor úgy néz ki, hogy nem nagyon csökken a hátrány. Jakö Vivien egyelőre a hármas pályán feljön, ha minden igaz, nem, de az ötödik helyre egy pozíciót tudott nyerni ezzel. Bach vezet, Richards mellette a második, Gastaldi a hatoson el se indult. Egyelőre úgy néz ki, hogy Jakö Vivien a hármason, kisé beragadva ott az ötödik, hatodik hely környékén. Nem tudom, ezzel a pillangóval pedig elvileg jó barátságban kell, hogy legyen Vivi, de Kocsis Mártával olyan érzésünk van, olyan érzése lehet az embernek talán, hogy ez az EB arra van, hogy lássuk, mit próbál, mit tud valójában Vivi, mit bír el, mert rengeteg versenyszám a négyben is indul, és amikor valaki 1500 gyors után egy 200 pillangót tud le, az nem biztos, hogy annyira kellemes. 150 méternél ötödik Jakül Vivien, az ő egyéni legjobb, mondom, 2:09.42, ha valahogy bejönne és megúszná ezt, de erre azért nagyon kevés az esély, mert jelen állás szerint akár még ebből lehet egy 2:10 belüli idő is. Az biztos, hogy Bach megnyeri ezt a futamot, a másodikat, de az ő ideje pedig 2:08.42, Jakülé ez 2:10 kívüli jócskán, mégpedig ebben a pillanatban bent a célba, 2:13.96, ez nem valószínű, hogy elegendő lesz további jutásra, de hát ha most nem, akkor majd egyszer valamikor. Ráadásul még az előző futamban is jobbak voltak hatan nála, úgyhogy jelen állás szerint sem úgy néz ki, hogy a legjobb 16 közé be tudnak kerülni, főleg, hogy van még egy futam, tizedik egyelőre Jakül Vivien, úgyhogy számára ez az Európa-bajnokság nagy valószínűséggel lehet, hogy véget ér. Bár a következő futamban, ha nem úsznak nála hatan jobban, akkor meg lehet a továbbkerülés, vagy a továbbjutás, csak az a kérdés igazából, hogy mennyire bírja még ezt az egészet Jakül Vivien. 2:10.36-tal Kertész Boróka, aki az országos bajnokságon győzni tudott, talán meglepetése, de mindössze 15 esztendő sem tudta mindezt elérni, úgyhogy az egyik legérdekesebb figurája, a jövő SC versenyzője ennek az egész EB-nek, illetve a magyar csapatnak, 2010-es születésű, majd 16 esztendős lesz valójában, és hát már 16 esztendős, mert augusztus 4-én volt, úgyhogy övé a hatos pálya, de itt is 10 vannak ebben a futamban, és akkor majd kiderül, hogy 200 pillangón sikerül-e a továbbjutás akár Jakül Viviennek, vagy Kertész Borókának. A norvég Willumsen, a nullásan, az egyesen a német Rivestál, a kettesen a lengyel Knoppa, a hármasan a görög Damasioti, Makines a négyesen, Volsi az ötösen, Kertész tehát a hatos pályán. A rajtját követően ő az, aki legelsőként felbukkan a víz felszínére, és egyből megpróbálja kézzel, lábbal magát előrébb tuszakolni. Hát mellette Kajtas Pinyó, a horvát elmegy, csak kettejük között van 14 évnyi korkülönbség, úgyhogy amikor Kajtas Pinyó már lehet a felnőttek között versenyzett, akkor Kertész Boroka épp, hogy megszületett Maluka, lett a nyolcasod, és Rasmussen, a svájci, visszalépett, ő tehát nincs ott a 9-es pályán. McInnes vezet, hatodik egyelőre Kertész Boróka, 50 métert követően, a forduló után, mintha jól jött volna el a faltól, a mellette lévő Ellen Walshy, akinek számomra meglepő módon, de van valahogy egy 2:07-es ideje, nagyon beragadt, és egyelőre Kertész Borókával harcolgat, ott a 7.-8. helyért valójában, de nem valószínű, hogy hitte Boróka, hogyha a mellette lévő Irrel tartja a frontvonalat, illetve vagy még el is még megy mellette, akkor igazából csak idézőjelben a hatodik, mert Walshy a hetedik helyen, aztán lehet a következő 100 méterre lesz majd igazán erőteljes. A fordulás követően McInnes vezet, a második helyen Damasioti, egyelőre Kertész Boróka 1:03.88-as 100 méterrel nyitott, ha ezt megszorozza az ember kettővel, akkor akár még egy 2:08-as ideje is lehet majd Borókának, főleg, hogyha még erre rá tud tenni egy lapáttal, de 34 másodperces 50 métert jött legutóbb, 150 méternél McInnes vezet, és Kertész Boróka már a negyedik, 34 másodpercen belül, mindenkinél jobb egyelőre Boróka, és amikor megkezdi az utolsó 30 méterét, akkor érződik rajta, hogy van még ebben egy kisebb erő, vagy felmérte annak lehetőségét, hogyha megnyomja, akkor meg lehet a legjobb 16 közé kerülés, olyannyira, hogy már a mellette lévő Walshy is eszmélt annak érdekében, hogy lehet úszni kellene legalább az elődöntőért, és harmadik, második hely is lehet ebből akár Kertész Borókától a harmadik előfutamban 200 pillangón, megnyeri könnyedén McInnes a brité a futamgyőzelem, a második helyen pedig Kertész Boróka 2:11.62-vel, nem egyéni csúcs, de ettől függetlenül reggel kötelező volt, kellett bizony, hogy egy ilyet ússzon, mert ezzel meg lesz majd akkor a továbbjutás. Jakül Vivien pedig kérdője, hogy ez a gyengébbnek tűnő és gyengébb is, ez a harmadik előfutam, ez ki tudta ellökni az elődöntőből. Jakül 18. második számú tartalék, úgyhogy ő nem lesz ott a délután folyamán. Kertész Boróka pedig a 8. idővel elődöntős. Bach a legjobb, Borelli a második, Cabanyes Garzas pedig a harmadik. Szóval 200 méteres pillangóúszásban a hölgyeknél Jakub Vivien a 18. helyen zárt. Kertész Boróka pedig 8. idővel elődöntős. De Milák Kristófnak is sikerült tovább mennie. Férfi 50 gyorsan a 10. helyjel. Hátra van még a 100 hát Rácz Zsomborral. Itt Kós Hubert visszalépett, és majd a 200 vegyes 10 óra 52 perckor egy, hát majdnem azt mondom, hogy utolsó utáni futamok egyike, de a lényeg, hogy jócskán lesz idő pihenni a 100 hát és a 200 vegyes között, szóval ott majd Kós Hubert érkezik a vízbe, és megy azért, hogy újra megnyerje az Európa bajnokságot, bár ez csak előfutam lesz 200 vegyesem. Szóval a lényeg, egyelőre 3-ból 2-en tovább jutottak, és még 2 versenyző hátra van a párizsi úszó Európa bajnokságon. A szó a budapesti stúdióé.
Party people in the club.
I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're
se érti, hogy találtunk egymásra. Kicsike falucska, egyetlen utcácska. Sárkányként száll a nagy kacagás, ami is fáj, de nem megy az abba hagyás. Hímszakadás, aztán reggel fejvakarás, többi az életben inni nem akarás.
A magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is kérmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak 4-es! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Jó fűrész ritmusra jár, fáradt lettem, jól jönne egy pohár bor. Ebből a fűrész bor.
Jó fűrész ritmusra jár.
Széltámad a jutobor, tüzet gyújtunk, vendégek jönnek talán.
Sok fiú és sok
lány. Húzd meg jobban, menjen a munka.
Aki majd erre jár, minket megtalál, mert itt a házunk.
Ha
néhesen
pihenj
meg, csendesen itt a házunk.
A tény is
meg a meg jobban, menjen a munka. Aki itt van, mindenki húzza.
A nagyváros üres nekünk, sehol nincsen, hová van örömmel mész.
Segít egy jó fűrész.
Nagyváros üres nekünk.
Indulj ház, együtt megyünk. Szép a reggel és erre senki nem jár.
Az erdő minket
mindenki húzza.
És fantasztikus nóták után rohanunk is vissza Párizsba, a vizesebbére, Katona Lászlóhoz.
Köszönöm szépen, a vízben hamarosan 100 háton Rád Zsombor, ővé majd a 8-as pálya, 200-on elindult, akkor az elődöntőbe jutott és 16-ként zárt, nagyon elfáradt már a délelőtt folyamán, ezért nem is tudott javítani az idején. Zsomborról azt kell tudni, hogy ifjúsági Európa-bajnok tavaly Somorján, Szlovákiában nyerte meg a 200 hátat, a mostani OB-n pedig ebben a versenyszámban 100 háton a harmadik helyen zárt, de például 200 háton ő ezüstérmes tudott lenni. Egyéni legjobbjának megdöntése lehet talán a fő szempontja, ez a 1.57.56-os idő lehet talán, vagy a 54.49-es ideje az talán lehet az ő szemszögéből egy ilyen álomszerűség, hogy így reggel megúszza, bár nem egyszerű a dolog ilyenkor így korán reggel, de hát az ellenfelek is azért ott vannak, akik tesznek azért, hogy talán egy kicsit felhúzzák őt is, és tudják majd valamilyen módon őt jobb pozícióba hozni. Például Greenbank az ötösön, de még jó lett volna Braunschweig is, csak ő a kettesen nem indul el a német, és Del Signore a négyesen az olaszoktól még akár 54 másodperc körüli idővel volt nevezve, akár ő is esélyes lehet azért, hogy a futamot megnyere. Rácz pedig 50 métert követően kifejezetten gyenge rajtot bemutatva, azért megbújva a mezőnybe egyelőre csak a 9. 9-en vannak, úgyhogy a kezdésnél már csak a folytatás jobb lehet, olyannyira, hogy a delfinezés után jól jön el, de annyira nem, hogy a mellette lévő Albertstein vagy éppen Goldin megerőzze a 7. illetve 9. helyen, de talán valahogy sikerül, nem sikerül még a futamban sem feljönni, úgyhogy majd a 9-ként fog zárni. Talán az 54-49-et sikerül megdönteni, ugye ez az országos bajnokságon úszta, 55-46, 8. hely valójában, de nincs továbbjutás, mert 8., és ez az 55-46 egyelőre úgy néz ki, hogy nála még 6-an jobbak az előző futamból, és jelenleg ugye meg 8-an, tehát az azt jelenti, hogy 14. egyelőre Rád Zsombor, de még van 3 futam, úgyhogy ebből nem valószínű, és nem lesz továbbjutás az ő esetében. Ugye 100 háton indulhatott volna Kós Huber, de végül nem vállalta ennek a lehetőségét, hanem majd 200 vegyesen lesz fellelhető. Úgyhogy az a tudat, hogy Rád Zsombor nem folytatja, az elég valószínű, hiszen időeredménye 55,46 század másodperc. Ő a 100 méteres hátúszásban nem lesz jelen, nem lesz ott a folytatásban, de majd jön a 200 vegyes Kós Huberttel 10 óra 52 perckor, úgyhogy addig még van egy kis idő, akár zenére, mi egymásra. Párizs egy rövid ideig búcsúzik, a szó a budapesti stúdióé.
10 óra 13 perc a pontos idő, köszönjük szépen egyelőre Katona Lászlónak, és ahogy ő is mondta onnan Párizsból a helyszínre, egy picit zenéljünk, aztán lesznek itt hírek, és majd még természetesen kapcsolunk vissza helyszínre, Párizsba a vizes EB-re, úgyhogy addig szóljon egy kis nóta.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
close, we're losing time. Hold me close, we're falling to the ground. Rising down, the sirens keep on driving, flashing light. Oh, what a night! I missed your bed, I lost my head, and it's sunny. Where's the running for the roof? The power lost, I'm barefoot naked. Don't you let me go.
Legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. Délelőtt Budapesten az FM 105.9-en,
a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
We'll be right back. délelőtt Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Hétről hétre különleges vendégek.
Óriási csaták. És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
A Vasas fordított Kispesten és a tabella élére ugrott. Óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az erdőtüzek miatt. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A Vasas hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. Így 8 ponttal vezeti a mezőnyt, míg a kispesti együttes a 11. helyen áll a tabellán. Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, míg 17:30-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, míg a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sport Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Egyéni csúccsal a negyedik helyen zárta az 1500 méteres gyorsúszás döntőjét Jakel Vivien a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert és Márton Rihárd is egyéni rekorddal jutott be a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe. Márton összesítésben a második, míg Kós a negyedik legjobb lett. 1500 méter gyorson pedig Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is ott lesz a fináléban. Selánszky Petra viszont címvédőként 400-addal lemaradt a női 50 méter gyors fináléjáról. Milák Kristóf ma délelőtt előfutamában harmadik helyen végzett, összesítésben pedig a 10. idővel középdöntőbe jutott 50 méter gyorsan. A nőknél 200 méter pillangón Kertész Boróka is ott lesz a középdöntőben, Jakel Viviennek viszont nem sikerült a továbbjutás, akár csak 100 háton Rácz Zsombornak sem. Országos csúccsal döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Kovács Árpád, Priszt Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású 4-es futamában a 4. helyen ért célba, és az 5. idővel biztosította helyét a fináléban. A hétpróbázó Kriszt Sarolta 4 versenyszámot követően a 11. helyen áll, míg Szűcs Szabina a 18. helyről várhatja a mai folytatást. Marozsán Fábián az első játszmát még megnyerte, végül azonban 3 szetben kikapott az amerikai ellenfelétől Cincinnatiben a keménypályás tenisztorna első fordulójában. Fucsovics Márton korábban válsérülés miatt feladta a francia Altman elleni összecsapását, míg a nőknél Bondár Anna és Udvardi Panna is a nyitókörben búcsúzott, egyesben így nincs már magyar versenyben Cincinnatiben.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megkezdték Paksnál a bárkák irányított süllyesztését a dunai vízszint emelése érdekében, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Jelenleg a paksi vízállás mínusz 122 cm, a Duna apad. A mostani előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízszint, aminél a két üzemelő turbinából az egyiket le kellene állítani. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő- és bozóttüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott. Ma délutánig biztosan szünetel a forgalom a szicíliai Catania repülőterén. Az Etna kitörése miatt nem fogad és nem indít járatokat, Olaszország 5. legforgalmasabb légi kikötője. Az elmúlt több mint egy hétben járatok százait törölték vagy irányították át. A járat kimaradások miatt turisták ezrei rekedtek Szicílián, többen napokat töltenek a Catániai reptér termináljában. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali 7,7-es erősségű földrengésnek. Több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófavédelem vezetője elmondta, 6 sérültről tudni, további 2 ember pedig a romok alatt rekedt. Mentésük jelenleg is tart. A korábban kiadott szökőárriasztást időközben visszavonták.
Közlekedés.
Több jármű ütközött össze az M7-esen Martonvásár és Kápolnásnyék között a Balaton felé. A 36-os kilométernél egy sávon halad a forgalom, a torlódás több mint 10 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A Sport délelőtt pedig folytatódik méghozzá Halász Bencével, aki friss Európa bajnokunk férfi kalapácsvetésben, aki pedig vele beszélgetett, az nem más, mint Csisztus Zsuzsa.
Érdekes dolgot mondott a mestered, azt mondta, hogy ő azt a dobást, amit itt most sikerült Birminghambe elengedned, ezt a bizonyos 84-25-öt, ő tavaly várta. Tehát ő úgy érzékelte, hogy tavaly már együtt álltak ezek a dolgok. De milyen érdekes az élet, hogy ezek szerint erre az egyéves plusz munkára még szükség volt ehhez.
Valóban ezt nekem is említette, és én is így gondolom, hogy a pakliban, abban a bizonyos pakliban, ez tavaly sokkal jobban benne volt, főleg Tokióban, ott egyszerűen olyan edzés eredmények voltak, hogyha még ennél nagyobbat dobok, szerintem, tehát meglepődünk, de mondtuk volna, hogy hát igen, ez úgy várható volt. Most viszont ez az idei edzés eredményre, ez egy extra teljesítmény, azt kell mondanom. Viszont azt is nehéz összehasonlítani az almát a körtével, mert oké, mind a kettő világverseny, mind a kettő nagyon fontos, de az mégiscsak szeptemberben volt. Tehát egy hónapnyi fölkészülés még, vagy egy hónapnyi formában hozzá, ez már olyan brutál különbségeket tud csinálni, olyan brutál különbségeket tud tenni az emberrel, hogy ezt nehéz elmondani. És hogyha visszanézzük, tavaly valami hasonló időpontban volt a Gyulay Memorial, mint most. Most az Európa bajnokság. És ha megnézzük, gyakorlatilag hasonló formába kerültem, mint arra.
Ez így van, és hát ugye akkor így ebből, ha szabad azt a teljesen logikus következtetést levonnom, hogy azért szeptemberben lesz itt ám egy atlétikai világdöntő, úgyhogy a formába kerüléshez még ilyen alapon van még egy pár heted, de ne szaladjunk egyre előre, mert ez természetesen még most előttünk van, és most még nagyon jó ringatózni ebben a mostani Európa-bajnoki aranyérmed fényében, meg egyáltalán ahogy ez megszületett, mert ez tényleg egészen fantasztikus volt látni, és engedd meg, hogy még egy picit utaljak arra, amit a mestered mondott, aki azon túlmenően, hogy ezt a dobást szintén a tökéleteshez közelinek nevezte, de ő azt mondta, hogy szerinte egy pályafutás alatt nagyjából 5-6 ilyen dobás jut egy élversenyzőnek. Itt a kérdés az időzítés. A kérdés tehát az, Bence, hogy szerinted most itt ez az időzítés, ez egy olyan alap lehet-e a jövőre nézve, hogy a előtted álló következő nagy világversenyeken megtaláld újra ezt az érzést, ezt a teljességet?
Ebben mindig nagyon nehéz bízni tovább, ugye, hogy hú, ez jövőre is sikerülni fog. És ez most egy ilyen kis, hát személyes vagy családi titok, hogy azért, amit el fogok mondani. Az viszont nem titok, hogy ugye az élsportolóknak nagyon sokszor elege van, nagyon sokszor kicsit belefáradnak, meg már így elvesztik a hitet, amikor már a 6.-7. hónapja az alapozást csinálják, még nem látnak versenyt, és ki se tudja nyitni a szemét, mert olyan fáradt, menni se tud. És ez is idén velem eljátszódott. Április, május, június, ez nagyon nehéz időszak volt számomra. Igazából a versenyeken ez azért nem mutatkozott meg, mert ugye április-májusban nem igazán volt verseny, talán júniusban pedig már kezdett jobb lenni a szitu. De az történt velem, hogy egyszerűen hazamentem, és mondtam, hogy én már nem bírom. Tehát olyan fáradt vagyok folyamatosan, hogy én már így ezt nem akarom csinálni. Ki szeretnék már egy kicsit pihenni, és akkor édesanyám felhívta rá a figyelmem, hogy kisfiam még tartsák ki egy kicsit, nem sokára ennél könnyebb lesz, a maca meg egy zseni, ezt szó szerint idézem, maca meg egy zseni, tudja, hogy kell 83-at dobni. Meg fogja tanítani, csak tartsák ki. Tehát, hogy ilyenkor utólag könnyen beszél róla az ember, hogy ezeket a tanácsokat kapta, de azért azokat a bizonyos tanácsokat abban a bizonyos helyzetben nagyon nehéz ugye elhinni, meg tovább kapaszkodni bele, amikor tényleg egyszerűen olyan fájdalmakat él át minden nap az ember, meg olyan fáradt, hogy legszebben csak mumifikálódna 2 hétre.
Igen, de tudod, ebben az is benne van, amit most említettél, hogy azért mennyire fontos az, hogy egy szülői meglátás egy más perspektívát képes megmutatni, és amit mondasz, hogy persze azt azért el is kell hinni, és abba kell tudni kapaszkodni, és hát ahogy az életbe bizonyította, igaz volt ez a meglátás.
Igaz volt, meg hát tényleg itt az egésznek a mondani valója tényleg az, hogy bízzál benne, és nem azt mondom, hogy hogy nem bíztam, de azért úgy már ugye kezdett elegem lenni, jaj, ha miért nem jön már. Uh-huh. És azért csak megjött az, aminek meg kellett. Szóval tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok, meg is köszöntem, nem csak a... Tehát én nem tudom, én meg szoktam köszönni a versenyek után a macának, hogy köszönöm, hogy foglalkoztál velem, meg hogy továbbra is foglalkozol, meg ez is hozzájár szerintem.
Bence, ezért is tisztelünk téged annyira. Én azt hiszem, hogy te megjelenítesz valóban azért sportban egy olyan jó értelembe vett, ha szabad ezt mondom, old school stílust, amit szerintem mindenkinek csak ajánlani lehet. Tehát ez az együttműködés, meg ahogy ti dolgoztok, ez tényleg párját ritkító. Beszéljünk most egy picit arról, ugye, hogy azért ez a azt mondjuk, hogy új országos csúcs, de az országos csúcs nyilván mindig azt jelenti, hogy új. Ez azért egy 23 éve meglévő Annus Adrián által meg korábban meglévő csúcs megjavítását jelentette, ugye neki 84-19 volt. Van-e ebben a tekintetben ennek a mostani aranyéremnek talán egy külön íze, hogy ez ráadásul egy új csúccsal párosul?
Ugye a bajnokságok, ezt szoktam mondani, meg ezt szoktunk mondani, a bajnokságok azok címre mennek. Itt most a legelső és legfőbb cél az volt, hogy a cím, amit nagyon régóta óhajtunk már mi is, a szurkolók és az egész atlétikai társadalom, az meglegyen.
Uh-huh. Ez az aranyérem. Ez meg.
Ez az aranyérem. És az, hogy ez párosult gyakorlatilag egy országos csúcsán, az csak még édesebbé teszi igazából az örömünket, de tényleg nem ez volt a fő cél, de nagyon örülünk neki, hogy sikerült természetesen, és külön köszönöm Adriánnak, aki ugye itt volt, mint Ármin edzője, hogy ő leszaladt el a látóról, és ő volt igazából oda kiabált nekem, hogy engedjen meg, hogy ő legyen az első, aki gratulál, szóval ez nagyon szimpatikus volt tőlük.
Halász Bencének, innen is gratulálunk még egyszer Halász Bencének az Európa bajnoki címéhez férfi kalapácsvetésben. Csisztú Zsuzsa kérdezte Halász Bencét. Most pedig akkor robogunk is vissza a helyszínre, ahogy ígértük, a vizes EB medencés úszó helyszínére, méghozzá Párizsba, Katona Lászlóhoz.
Köszönöm szépen 200 méteres vegyes úszás a férfiaktól, és majd jön az ötödik futam, amelyben lesz Kós Hubert. A négyesben nincs, még egy apró hír, hogy Rács Zsombor 100 háton 41. helyen végzett, nem jutott tovább, innen Kós Hubert visszalépett. A négyes számú futamban, 200 vegyesen pedig már azért nagyobb nevek vannak, ami azt jelenti, hogy Duncan Scott a négyesen, Max Litchfield például a hármason, a két brit, Alberto Razzetti pedig az ötösön, és a hatoson például a román Badea, de nincs Leon Marsan, a világcsúcstartó, aki Szingapurban az elődöntőben úszta az 1.52.69-es idejét, ami egyben Európa rekord is, de az EB csúcsot még mindig Cselászló tartja 2012-ből, Debrecenben úszta az 1.56.66-os idejét. Nem valószínű, hogy sokáig megmarad majd lehet ez a csúcs, mert Cserbánkov például az első előfutamok egyikében 1.58.16-ot úszott. Ha úgy adódik, akkor azt a röpke másfél másodpercet azt lehet a délután vagy az este, holnap este folyamán le tudják az urak majd faragni. Főleg úgy, hogy ez a negyedik futam papíron erősebb, mint az előző volt. Duncan Scott 100 métert követően a hátúszáson túljön a mellúszás részével. Itt lehet, hogy azért ő egy kicsit előrébb tud majd kerülni, és mindenkire egy testhossz tud majd verni. De felette Hugo González is jól jön, illetve a másik brit Max Litchfield. Ők ketten tartják egyelőre a lépést, de azért tisztes távolságban vannak egyelőre az élmezőnyben előlévő Duncan Scott-tal szemben. Razzetti pedig ott a negyedik, ötödik helyen egyelőre, de valószínűleg ő majd a gyorsúszásán tud egy kicsit feljebb jönni. Aztán fordul most Scott az utolsó 50 méterére, nem lesz azért ebből nagy valószínűséggel tényleg most olyan nagy rekord, tehát még azért Cselászló nem aggódik, hogy a saját EB csúcsát megdönti-e valaki, de azért egy tisztességes időeredményt fog majd véghez vinni Duncan Scott, aki egy test hosszal megveri a mezőnyt, és ad Litchfieldnek, illetve Gonzáleznek is jócskán, bőségesen. Duncan Scott a célban 1.57.51. Na, itt azért már érződik, hogy egy másodpercen belül lesz hamarosan akár Scott, illetve a többiek is hamarosan. A Cselászlónak az időeredménye az már egy kicsit azért veszélyben van. A második helyen Max Litchfield, harmadik pedig Hugo González. Ők is még két percen belül, de a negyedik helyen lévő Jan Csejka is bejött, meg Razetti is két percen belül. Ennyi kell minimum azért, hogy a továbbjutás meglegyen, de hát Kossuth mégiscsak ennek a számnak a címvédője. Nem lehet probléma a továbbjutását illetően. Valószínűleg egy könnyed, bemelegítő jellegű 1.58-at fog majd teljesíteni. Erre jócskán megvan neki a tudása, az ereje meg mindene, mármint Hubinak. Ő az előző világbajnokságon harmadikként zárt, akkor Marsan lett a világbajnok, Kacasz a második, és az a Duncan Scott, aki most jelenleg a legjobb idővel vezeti a rangsort. Ő akkor negyedik lett, tehát Kurt Hubert még nála is jobbat ment, majdnem egy másodperccel. Hubert majd a négyesen fog úszni, és a legutóbbi EB-n pedig, amikor megvolt a lehetősége Kósnak, hogy aranyat nyerjen, az megtörtént, hiszen ott akkor ő győzött, annyira nem magabiztosan, de Ron Polonszkit, az izraelit maga mögött tartva, és Török Dominik akkor negyedik lett. Azóta Török Dominik nincs például ezen az EB-n, még sokan mások nem kaptak lehetőséget, mert Sós Csaba szövetségkapitány azokat küldi a vízbe, akik tényleg döntőesélyesek, éremesélyesek. Kós Hubert 2022-ben is megnyerte az EB-t Rómában, 24-ben Belgrádban is, és most erre készül itt Párizsban. Kétszeres Európa-bajnok már itt Párizsban. A harmadik aranyérme az lehet, a 200 vegyesen elvárható lehet, mert nincs Leon Marsan, úgyhogy a nagy párharc ilyen formán elmarad itt, de majd 200 pillangón. A nullás pályán az osztrák Giefing, az egyesen a holland Janssen, a kettesen az izraeli Glivinski, a hármason a Brit Jones és Kós Hubert a négyes pályán pillangóval kezdenek az urak. Az ötösön az orosz Borodin, a hatoson egy másik brit, Thomas Dean, Stupin a hetesen az oroszoktól, egy izraeli Ben Shitrit a nyolcason és az ír Kassin a kilencesen, tizen vannak tehát a mezőnyben, nem lépett vissza senki. Hubert vezet 50 métert követően, és jön az a hátúszás, amiben meg aztán végképp nagyon erős Kós, még ha 50 méterről van szó akkor is, úgyhogy itt lesz nagy az előnye valójában. A mellette lévő Evan Jones mellett már el is megy, és annyira látványosan szeli a habokat, és egyre többet és többet ad neki, már egy test hossz az előnye Kós Hubertnek. Ő azért tényleg esélyes arra, hogy az Európa-bajnoki rekordját meg tudja dönteni, de akkor legalább magyarnak adja oda majd a képzeletbeli stafétát Cselászló Kós Hubert személyében. Scott és Litchfield az előző futamból még nem biztos, hogy tovább megy, mert itt is van két brit versenyző. Egyelőre az élen Kós Hubert, 100 métert követően jön a mellúszás. Előfordulhat azért, hogyha egy OB-n elindulna mondjuk 100 méteres vagy 50 méteres mellúszásra, azt is megnyerné Kós Hubert, mert papíron ez a leggyengébb száma, de minden egyes magyar úszónak, de tartja az egytest hosszas előnyét, és hogyha lenne Leon Marsan, akkor mondjuk ezen az 50 méteren mellúszásban azért lehet elmenne a többiek mellett jócskám. 150-nél Kós az élen, majdnem egy másodperc az előnye Evan Jones-szal szemben, és jön az utolsó 50 méter gyorsúszás, de itt már látszódik azon a Kós Hubert féle úszáson, hogy valahogy menjen tovább, nem akar erőlködni, látja, balra, jobbra is tud tekinteni, de inkább jobbra néz, hagyja, hogy megnyerje a futamot a mellette úszó Evan Jones, hogy elmondhassa magáról, hogy legyőzte az olimpiai világ és Európa bajnok Kós Hubertet, sőt, Borodin ad ki az első helyen végez, 1.58.82-es ideje van Kós Hubertnek, hát ezzel igazából ott nem tudom, hogy a 6.-8. hely környékén jut tovább, de a záró 50 méterén Evan Jones több mint fél másodpercet adott neki, úgyhogy Kós Hubert szinte egy helyben állva ment be a célba. De Kós Hubert 8. idővel döntős, a lényeg, hogy ott van, megvan neki, a két brit közül Scott és Litchfield került tovább, ami azt jelenti, hogy valójában 7. idővel Kós Hubert az elődöntőbe kerül. Hát könnyedén, de azért legalább ott van. De lesz majd neki még este lehetősége 200 pillangón a fináléban jelen lennie, de a mai nap csak annyi, hogy akkor Kós Hubert tovább jutott könnyedén 7. idővel 200 vegyesen, Rácz Zsombor 106-on 41. lett, 200 pillangón Kertész Boróka 8. idővel elődöntős, Jakö Vivien pedig a 18. helyen végzett, 50 gyorson Milák Kristó pedig a 10. idővel elődöntős. Ez a délelőtti program, majd este jövünk 18 óra 30 perctől. Párizs búcsúzik, a szó Budapesté.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Rédli Andrással megyünk tovább, aki egy riói hős, mondhatni 2016-ról, az olimpiáról. Aki kérdezte az emlékeiről, az nem más, mint Elpap István.
Az egyik riói hős itt van velünk a vonalban, férfi párbajtő csapatunk oszlopos tagja, Rédli András, szeretettel köszöntelek. Szia!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Olimpiai bronzérem Boszkó Gáborral, Imre Gézával, egy nagyon erős, nagyon stabil világbajnok csapat, volt világbajnok csapat utazott Rióba. Nyilván úgy voltatok vele, mint a régi muskétások, hogy ide nekünk az oroszlánt, legyen ebből akár arany is. Ennek tükrében, így utólag ennek a bronzéremnek mennyire csillog a fénye?
Nagyon csillog a fénye, mert egy olyan francia csapattól kaptunk ki, aki lehetetlen volt. Bár az utolsó világkupán Vancouverben drámai körülmények között egy tussal megvettük őket hosszabbításba, de hát ők akkor már tudták, hogy megnyerték a világranglistát, mi meg küzdöttünk az utolsó szalmaszába, próbáltunk belekapaszkodni szerencsére sikerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a francia vívás, párbajtővívás egyik utolsó nagy generációja volt Grümiével, Borrellel, úgyhogy nekik át a zászló. Pariba voltunk egyébként velük végig, tehát kiéledett végjáték volt ott is, ha jól emlékszem, 45-41, de a legfontosabb az volt, hogy Kóreát, aki szintén képes lett volna megnyerni az olimpiát, azt gondolom, hogy őket kellett két várra fektetnünk a negyed döntőben.
Hát igen, nyilván ez volt a kulcsmeccs, mint hogy vívásban azért jellemzően mindig ez, mert ugye a kvalifikáció borzalmasan nehéz, nagyon kevés csapat kvalifikál, viszont aki igen, az meg akkor onnantól már teljesen joggal éremről álmodik, tehát mindenki azért lép ott pástra.
Abszolút így van, és tartom magam most is, hogy az a koreai csapat, az akár most a Párizsi olimpiát is megnyerte volna, így 40 pluszosan is akár, olyan erősek voltak. Talán egy gárda, a brazilok volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, hiszen 9 csapat indult, de hát a Venezuela is olyan csapat volt, hogy Limardo Fernández, hát szenzációs négyesek versenyeztek ott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly eredmény az olimpiai bronzérem.
Ugye mondhat, hogy 40 plusz, hát a magyar párbajtőrben is ennek van hagyománya, mert ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges Kovács Iván, Kulcsák, Krisztián Füle generáció már kifutott, de Rióra már Imre Géza vagy Boczkó Gábor is azért mondjuk így, hogy nagyon tapasztaltnak számított, és te sem voltál olyan nagyon fiatal, miközben te voltál a fiatal mondjuk a páston stabilan ott lévő 3 ember közül.
Abszolút én voltam a vízhordó, hiszen a negyedik emberünk a Sonfai Péter, egyébként mi ketten váltottuk ugye a Fatert, a Kulcsák Krisztiánt és az Ivánt a pekingi olimpia után, és igazából így összejött a társaság, annyi, hogy a Szényi Peti volt ugye a világbajnok csapatnak a negyedik embere. Egyébként átütte a Sonfai Peti a riói dobogóról a képet, és kérdezte meg tőlem, hogy hova tűnt az elmúlt 10 év, amire én magam is keresem a választ, mert tényleg olyan egyik pillanatban, mint a tegnap lett volna, és úgy tudok róla beszélni, gyakorlatilag a tusokat föl tudnám idézni neked, hogyha most azt kérdeznéd, a másik pedig olyan, mint hogyha 20 év is eltelt volna, hiszen azóta nekem is családos ember lettem, 3 gyerekem van, tehát teljesen más prioritások vannak, úgyhogy nagyon nehéz megfogni hát az időnek ez a relatív hatása, talán ez a szépsége neki.
Ugye a riói csapatban rajtad kívül, hát ha rangsorolni kell, ugye nyilván túl voltunk már az egyénén, ahol hát Boczkó és Imre egymással is vívott, de Imre egészen a döntőig. Egyszer Boczkó Gábor egy interjúban nekem azt mondta, hogy hát ő nagyon jó formában volt, meg hát Imre Gézával amúgy is klubtársak voltak, meg jó barátok, de azért sajnos a Géza, akivel vívott ugye azt hiszem negyed döntőt, ezen a napon érinthetetlen volt. Mondtam én neki, hogy hát a döntőbe 14-10-ig. Hát igen, mondta a Boczkó. Na csak ez azért nyilván megviseli az embert. Szóval Imre Gézát mennyire viselte meg nektek, mennyire kellett erőt plántálni belé a csapat előtt?
Hát én megmondom őszintén, a csapatversenyig az egyéni után egyszer láttam a Gézát, amikor volt egy közös edzés, tehát ő ezt magába feldolgozta. Szerintem 2 napig nem jött ki a szobájából, de hát ezt őt kéne megkérdezni. Hát nagyon nehéz lehetett feldolgozni, nem voltam ilyen hasonló cipőbe, mint ő, főleg nem egy olimpiai aranyéremért, de azt gondolom, hogy ha visszatekinte az egész pályafutására, akkor hát, bárki boldogan cserélne vele. Hát tényleg ez a kis, hogy mondjam, a koktém egyet nem sikerült a tejszínhabra fölteni, de én azt gondolom, hogy egy boldog ember lehet, hiszen nem az olimpiai aranyérmekbe mérik a boldogságot, hanem az egységes és egészséges családban, ami a Gézának megadatott, és most a saját gyerekei sikereért szoríthat, mint fiatal szülő, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Géza egy elégedett és boldog ember, és joggal lehet az. Egyébként én meg a Borreltől kaptam ki a 32-ből, ami szintén érinthetetlen volt azon a versenyen, a csapatot is nagyon-nagyon húzta a francia társaságnak. Azt gondolom, hogy mindannyian jó formában mentünk ki, jól sikerült a felkészülésünk, egészséges önbizalmunk volt, világkupát nyertünk előtte, úgyhogy nem voltok panasz. Nekünk a kulcsmest tényleg a Korea volt, Jung-Jung Park, hát az a szakmának azt hiszem, hogy nagyon sokat mond és elrettentene, hogyha velük kellene vívni. Tehát utána volt egy olyan ukrán csapat a bronzmérkőzésért, Nikishin, Herei, Karyuchenko, Kvoroszt, aki szintén egy szenzációs négyes volt, úgyhogy tényleg az volt, hogy iszonyat erős csapatok voltak.
Ugye a Pesti VB-n velük vívtátok az aranymeccset, nem? Nem tudom, jól emlékszem-e.
Jó, csak akkor a Medvedev volt az egyik emberük, pont ő rajta nyertük meg egyébként, illetve hát a Géza a szenzációs vívásának köszönhetően ő rajta nyertük meg a világbajnoki címet Budapesten, de hát ez nem volt gyöngébb ukrán csapat, úgyhogy abszolút a legjobb a versenyszekrióban.
Nem biztos, hogy legforszerűbb a kérdése, meg nem biztos, hogy tőled kell megkérdezni, de amikor Imre Géza a döntőben 14-10 után veszített, tehát akkor persze a kommentelők írták, hát párbajt, ez lehetetlen, mint valóban ugye együttes találat is van, 14-10-re vezet, ott mit lehetett volna másként csinálni? Tudom, hogy nem voltál ebben a szituációban, de azért te jobban tudod ezt magadnak modellezni, mint mondjuk én.
Hát, hogy nem. Most mondhatnám a közhelyeket, hogy keveset is, meg sokat is lehetett volna tenni. Nagyon-nagyon gyorsan ezt csak a találatok, és talán a ritmust kellett volna egy picit megtörni, de nagyon nehéz ez, mert olyan kevesen, és olyan időben is, és méretben is olyan kevés különbség volt, hogy Géza joggal érezhette, hogy lesz egy együttes, meg is próbált begugolni. De itt nyilván ez szakmai elemzéseket kívánna, és én nem akarok, meg nem is szeretnék semmiféleképpen sem megbántani senkit.
Erről nincs szó, persze.
Nagyon hamar estek ezek a túlsok, ez volt a baj, meg kellett volna törni az ellenfélnek a lendületét.
Egy olasz ilyenkor olasz lefekszik és fogja a bokáját 6 percig, nem?
És utána beadja a győztes túst.
Hát mint mondtál, nem csiknek.
Tehát a Géza olyan jó gyerek, hogy ő nem csinál meg ilyet soha életében, és nem is csinál, tehát ez semmi, igazán nagyon nehéz ebbe állást foglalni. Oda kell ilyen helyzetbe kerülni és megoldani, megmutatni, hogy kell megoldani. Ez a választ.
Ugye Riót 2016-ban rendezték, 2012-ben ott nem volt párbajtőr csapat, Imre Géza volt egyedül, azt hogyan nézted azt az olimpiát? Ugye Szilágyi Áron révén született magyar arany, de hát nem párbajtőrben, hanem kartban.
Igen, aminek szintén nagyon örültünk, mert a vívás az egy egységet képvisel, de természetesen hát a vívást követtem, úgy nagyon más nem, mert azért nem is megsértődve, de nyilván szomorú voltam, bár tudtuk ezt, készültünk rá, hogy a rotációs rendszer miatt éppen abban az évben a férfi párbajtő csapat ki fog maradni. Hozzáteszem, hogy azt követő évben nyertünk egy világbajnokságot, és abban az évben pedig megnyertük a világranglistát, majd rendeztek a kimaradó csapatoknak egy világbajnokságot, ahol bronzérmesek lettünk, úgyhogy ilyen eredményeket tudtunk felvonultatni. Nem jött jól nekünk, azóta nincs már ilyen, nyilvánvaló. Ez ilyen a versenysportnak ez a árnyoldala.
Hát egyébként, ha már férfi párbajtőr csapat, momentán az olimpiai címvédő Magyarország, még akkor is, hogyha amit ebbe az évbe mutatnak eddig a páston a srácok, az nem az igazi. A párizsi olimpiát, amit hát grandiózus kulisszák között ugye a Grand Palais-ba rendeztek, ott a franciákat úgy vertük meg, hogy az valami elmondhatatlan, és a döntőt pedig ugye egy tusos döntő volt Siklósi révén, azt is sikerült hozni a japánok ellen, szóval ez neked emocionálisan milyen volt az a nap, amikor a férfi párbajtőrözők mentek az aranyig Párizsban?
Én akkor már gyerekeket altattam, úgyhogy nem is tudtam élőben nézni egyébként a versenyt, de nyilván követtem. Akkor már 3 gyerekes családapa voltam, és pár hónapos volt a pici. Hát remektem utána egy jó darabig, főleg az egytus miatt. A franciákat én azt gondolom, hogy nyomta nagyon a hazai pálya, tehát ez nem az előnyükre vált, hanem inkább a hátrányukra, hogy Párizsban rendezték az olimpiai játékot. Tehát azért ez már nem az a erősségű francia csapat volt, akit gyakorlatilag a mi időnkben minden világkupán dobogóra álltak, éveken keresztül megnyerték a VB-ket, meg az olimpiákat. Hát ez egy óriási teljesítmény, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy a fiúknak ez az állapot, ami ezt a generálta, ez egy átmeneti lesz, és megoldják azokat az öltözői problémákat, amik jelen vannak a csapat életében, mert vívni mindegyik tud, egyre jobbak lesznek, kiváló életkorban vannak, úgyhogy ott lesz a helyük a Los Angeles-i játékokon is, ahol szintén aranyéremes érsz ezt a férfi párbajtő csapat.
Hát ha valamikor gödör van, akkor az a két olimpia között évben legyen. Tehát még ha valamikor, akkor most ez jó. Mondtad, hogy a franciákat agyon nyomta a hazai pálya. Ti meg ugye pont Budapesten lettetek csapatba világbajnokok. Mennyit számít egyáltalán a hazai pást? Mert azért a vívás idegsport is, tehát nem lehet tisztán belehajszolva vívni, hanem ott nagyon észnél is kell lenni a páston.
Két budapesti világbajnokságon volt szerencsém vívni. Egyéniben mind a kettőn a 8 közé jutásért kaptam ki, egyszer egyébként pont a Bockó Gábortól 15-13-ra, egyszer meg a Fair Island-től 9-8-ra hosszabbításba. Tehát az egyénik azok viszonylag jól sikerültek, bár átütő sikert nem értem el. Az egyiken ugye világbajnokok lettünk 13-ban, a másikon viszont kikaptunk Ukrajnától a 8 közé jutásért, és ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság volt, ami gyakorlatilag a vesztünket okozta a tokiói csapatkvalifikációt tekintve, hiszen hogyha 8-ban vagyunk, akkor sétagalop lett volna a kijutásunk, de olyan szerencsétlenek voltunk, hogy bár világon is 5-ösök voltunk, megkaptuk a 11-es vagy 12-es ukrán csapatot, míg az előző a német csapat volt, akit utána helyoszton megvertünk 45-28-ra, tehát szerencsén is múlott ez a dolog. Azt gondolom, hogy a budapesti csapat kvalifikáció 2019-ben nem volt előnyünkre, hogy itthon volt, mert nagyon-nagyon nyomott minket a tét, főleg a kvalifikáció miatt, viszont 13-ban pont az olimpia után, és talán éppen ezért is felszabadultak tudtunk lenni, és lényegében jól megvertük a mezőnyt, szerencsére a franciák egyébként elkerültük, mert nekünk mindig ők számítottak a mumusnak, de azt gondolom, hogy viszonylag maga biztosan tudtunk nyerni, bár voltak azért szoros meccseink is.
Menjünk vissza egy picit Rióba, mondtad, hogy Londonban, nem, vagy most Párizsban nem nagyon volt módod mást a víváson kívül követni, Rióba mennyire volt módod, amikor ott voltál, amikor te is magyar voltál, érmes voltál, ott mennyire láttad a, ugye 8 aranyat nyertünk, ebből 2 vívó, tehát azért még a közvetlen környezet ezetből is ugye Szászemese és ismét Szilágyi Áron, szóval mennyire tudtad ott az olimpiai forgatagot megélni?
Értelemszerűen kín voltunk mindig, tehát azért, hogyha egy vívó, éremért vív, és másnap nekünk nincs nagyon korán a versenyünk, akkor nem, hogy illik ott lenni, hanem ott is kell lenni kötelező eleget, de természetesen saját magunktól is kimentünk volna szurkolni, hiszen hatalmas élménnyel gazdagszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha nyerünk is, és az MSZ-nél is, meg az Áronnál is így történt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egyébként pont most hallgattam a Karfiol füladásotokat, és ilyenkor mindig eszembe jutnak a birtokosaink, akikkel utána meghúztam az olimpia után az utolsó 8 napot, mert én kimaradtam, és az aranygéppel jöttem haza, a Géza Gábor és a Peti, ők jöttek haza, mert akkor ők már családos emberek voltak gyerekekkel, úgyhogy értelemszerűen jöttek haza. Én viszont kimaradtam egy kicsit, hogy mondjam, braziliázni, amerikázni egy kicsit, és a birkózó meg a judós, a küzdősportolókkal mozogtam, és nekik sajnos nem jött össze a várva vált siker, de olyan helyekre eljutottunk például, mint a Németország, Brazília, a foci döntő 80 ezer emberrel a Maracanában, a judó versenyeken voltam, öttusa versenyen voltam, Marosi Ádinak próbáltam segítkezni, a Copacabanán, tehát olyan élményekkel gazdagodott az ember, hogy az hihetetlen, 21 napot töltöttem ki mindennel együtt, természetesen a versenyekig semmit, az ég egyet a világon profi módon készültem én is, mint az összes többi magyar sportoló. Utána azért 5 napban azért levertettem magam a végén.
Hát az jár, ezért is jöhet haza az aranygéppel, aki olimpián érmet nyer. Ez érdekes, hogy mondod a birkózókat, cselgáncsozókat, ez mégis teljesen privát dolog, de mondjuk újságírói körökben ezért visszag általános, hogy ezek az egy az egy elleni sportok, például a vívás, például a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, szóval az ezt képviselő sportolókat újságírók ezeket kedvelik valahogy a legjobban, habitusuk miatt talán. Tehát nem véletlen talán, hogy te is pont velük akadtál össze. Nem? Tehát nem tudom,
hát
mibe...
Én azt tudom erre mondani, ami egyébként bármelyik munkaerőpiacon megállja a helyét, és ezért szeretik a sportolókat. Én is ugye katonaként dolgozom, ami azért elég jól kiegészíti egymást, vagy a sportom, az élsportom után is utat tudott mutatni. Tehát az akaraterő és a hozzáállás. Tehát én nálam ne akarjon egyik ellenfelem se jobban egy sikert. Tehát ez megengedhetetlen, és azt hiszem, hogy ez küzdő sportbeli mentalitás is elsősorban, birkózás, judó, vagy legyen bármilyen, a vívás is valamilyen szinten egy küzdő sport, sőt az
hát
is.
Hogyne.
Tehát az akaraterő, az alázat, hozzáállás, tisztelet, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egy küzdő sportolónak a sajátjai, és ezeket remekül tudja kamatoztatni a munkaerőpiacon a sportolói pályafutása végeztében.
Na hát ezt örömmel hallom. Ha már ugye Szászemese Szilágyi Áron egyéniben nyert, Nagy Tim is nyert kétszer egyéniben, Szilágyi háromszor. Sokszor szokták mondani, hogy de ez még az Imre Gézára is igaz, mondjuk 14-10-ig a döntőben, hogy napja van. Ez mitől függ, hogy éppen a legfontosabb versenyen, nyilván máskor is lehet valakinek napja, csak jobb, ha olimpián van, mintha egy OB-n, hogy egy legfontosabb versenyen szinte érinthetetlen és nyer. Mert Árontól is ezt láttuk többször, Nagy Timitől is ezt láttuk többször, és Szászemese is ilyen volt Rióban. Hát hogy hogyan lehet erre lelkileg fölkészülni? Mert az olimpia az nyilván nem csak sportszakmai kérdés, hanem az egy mentális, lelki, pszichés kérdés is.
Igen, itt a többször az mindenkinek kulcsszó, mert egyszer mindenkinek lehet valakinek, vagy mindenkinek lehet napja, vagy szerencséje, vagy olyan ága, vagy tényleg az, hogy följön az ő napja, és érintetetlen lesz, de az, hogy többször megcsinálja valaki, ez adottság, készülés, pszichológia, mentális fölkészülés, minden. Egyébként egy pozitív pszichológiát kell alkalmazni, tehát amikor föl kell az ember, akkor azt kell mondja, hogy igen, most eljött az én napom, összecsapja a tenyerét, gyerünk, minden jó lesz, mosolyog rám a nap. Tehát ez a pozitív szemlélet a sportágon belül is, meg úgy alapvetően egy életszemléleten is. Tehát az, hogy elvégzem a munkát, az a minimum, tehát abban nem lehet hiba, mert ha ez nem így van, akkor mitől lenne az ember optimista. De ha tudja, hogy elvégezte a munkát, akkor igen, el kell hinni, meg készülnie kell nyilván a hétköznapokba, hogy ez most az én napom lesz. Tehát én ezért jöttem. De egyébként én így álltam neki a Borelnek is, függetlenül attól, hogy megvert engem, vagy legyőzött, de...
Hát lehet, hogy ő is így állt neki.
Ha minden, hát ez a küzdősport, ez két motivált sportolónak az összecsapása, aki beletett időt, energiát, mindent, ami létezik, és abban a pillanatban általában azért a jobb nyer, azt gondolom, tehát a szerencsefaktor az kiküszöbölhető. Egyébként az, hogy most az Imre Géza ezüstérmes lett, vagy aranyérmes lett, ez tényleg egy szín az éremben, de ettől még az út, amit az Imre Géza végigjárt, hát ez egy olyan csoda, hogy csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
Nem véletlenül hívta ő is fehér aranynak az ezüstöt az olimpia után. Egyébként, ha már erről van szó, hogy valakinek napja van, a Sydney olimpián, amikor Nagy Timi szerintem, ott azt hiszem 64-es tábla volt, az első asszóját nyerte, amit én ott voltam, nem láttam. Mentem be a csarnokba, jött szembe szegény Köves Csaba, Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy gyere, mászkáljunk egyet, most ne kárit nézegetni, mert biztos, hogy aranyérmes lesz, mert az első két mozdulatán láttam. Mondta a Köves, és visszamentünk, amikor a 16-ba járt a Nagy Timi, és simán olimpiai bajnok lett, és tehát ő ezt látta, tehát nyilván egy vívó jobban látja, mint egy nem vívó. Te meg tudod ítélni valakinek a mozgásán, hogy hűha, hát ez az ember, ez ma valami őrületes.
Az a könnyedség, meg az a lazasság, ami nem egy ilyen görcsös energia, hanem tényleg egy ilyen laza, és úgy magától jönnek a tusok, akkor azért lehet látni azt, hogy az embernek jó napja van, és sokra van predesztinálva adott napon. Tehát igen, azért lehet ilyeneket látni. Hozzáteszem, hogy az első szó mindig kulcsfontosságú, mert tényleg az van, hogy beindíthatja az ember a szekeret. Egyrészt átvívja magát, átmozgatja magát, fizikálisan olyan állapotba kerül, bemelegszik az idegrendszere, ezért jó, hogyha az ember nem kap egy olyan nagyon erős versenyzőt az elején, mert egy gyöngével bemelegít, és elindul a szekér, és viszi tovább a lendület. Hozzáteszem, hogy a leggyöngébbet se érdemes kapni, mert az meg rányomja, hogy Jézusom, én meg most megkaptam a leggyengébbet, mi lesz most, hogyha ezt nem verem meg, atya úristen, összedől a világ, ő meg ott áll az ellenfelet, hogy haha, itt a világbajnok, na most akkor őt megverem, mert rajtam semmi teher, rajta meg igen, talál 2-3 tust, elmegy 1-2 együttes, azt ott tartunk, hogy 8-4 oda, és akkor már kapaszkodhat az ember. Ez nagyon nagyon-nagyon nehéz élettana van egyébként, és föl kell ezekre készülni, meg az önbizalom, mert nyilván egy kulcskérdés, önbizalmat meg úgy lehet szerezni, hogy az ember tudatosan gyakorolja azokat a szituációkat az edzésen, amitől fél. Beleugrik, megoldja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor majd nem fog félni, vagy kevésbé fog félni versenyhelyzetben.
Hát ez ilyen hangsúlyozottan igaz az ilyen egytusra menő végkifejletre. Most ha jól emlékszem, akkor például a Kulcsák Krisztián úgy lett egyéni világbajnok, hogy szerintem talán egy asszót leszámítva mindegyiket egy tussal nyerte meg. Na arra, hogy lehet készülni, mert arra azt ugye a feszültséget, azt tudod a legkevésbé edzésen modellezni.
Hát igen, de azért szerencsére nekünk voltak olyan összecsapásaink edzésen is, amik vérre mentek, tehát én se szerettem soha veszíteni egy kinevet a végén társasjátékba se gyerekkorom óta, meg egy láttengóba se, tehát ez valahogy így benne volt az embernek a vérébe. Fater is egy jelenség volt, hát neki biztos, hogy napja volt, meg összejött minden, ráadásul azt hiszem 64-ben úgy nyert a Kiskauter ellen, hogy 14-10 volt az ellenfélnek.
Na,
és onnan adott öt túl zsinórba, tehát a vívásban egyébként előfordul ilyen, csak akkor nyilván ennek nem kerítettek nagy feneket, mert nem az olimpia aranyére mér volt a tét, és egyébként
megnyert.
Volt a döntőben. Így van. 15-13-ra vette a bohászt, az volt a legkönnyebb asztója tulajdonképpen. Tehát igen, ilyenek előfordulnak, de hát azért meg kell dolgozni. Hát a Krisztián is az olimpiai ezüstérmes volt már Barcelonában 92-ben, ez azt jelenti, hogy 92-től 2007-ig olyan magas szinten vívott, hogy nem volt kérdés.
Meg Athénba is.
Ja, persze, igen. Csak azért mondom, hogy magát a periódust mondom, hogy ez most
durván
25 év, vagy nem is tudom. Igen, pont 25 év. Úgyhogy ilyen szinten kell lenni, és várni azokat a lehetőségeket, és hogyha ott van az ígyszer, ha le van rakva a labda a 11-es pontra, akkor be kell rúgni a 11-es, nincs mese.
Nincs mese. Rédli András, nagyon köszönöm. Egyetlen kérdés még, hol tartod a riói bronzérmedet?
A nappaliban van egy ilyen kis vitrin, de a gyerekek...
De főhelyen.
Főhelyen. Szerencsére körülbelül egy ilyen 10 000 kisiskolás azért megnézte, úgyhogy eléggé megvan kopva a fénye, de én így hagyom, nem cseréltettem ki, ez az egyedisége neki.
Elpap István kérdezte Rédli Andrást az elmúlt percekben.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Mosolyog a bánatom, vele mosolyogok én is. Útba keresztettem megint, ő meg csak várt rám, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát bennünk fantáziát. Te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék. És ha úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. Toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte. Erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetném. Túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen. Hosszú lesz ez az út. Sokat hibáztam és hazudtam, de féltem, hogyha megismersz titokban. A hangulatom, magamat egyszer lássam tisztán, végre leköltözhetjük a szívünk vidékre. De még én
délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Szép napot, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Hasonló a téma a 2016-os Riói olimpia, most pedig Márton Anita lesz, aki válaszol.
A 10 évvel ezelőtti 2016-os Riói olimpiára emlékezünk Rédli Andrással. Akkurátusan átvettük, hogy mi vezetett a férfi párbajtő csapat bronzérméhez. Most egy másik fantasztikus bronzéremről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Márton Anita, a súlylökés Riói bronzérmese. Szia!
Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek!
Ugye az augusztus 12-e volt, tehát egy picit már túl vagyunk rajta, de az életed egyik legsűrűbb és valószínűleg az egyik legemlékezetesebb napja volt, mert amennyire néztem, ott már amikor délelőtt 10-kor kezdődött a selejtező, és miután a döntő meg este 10-kor kezdődött, és mondjuk egy óráig tart, tehát gyakorlatilag azt a napot te végig súllyal a kezedben, vagy súllyal a lelkedben töltötted. Hogyan emlékszel vissza arra az augusztus 12-ére?
Igen, mondhatni, pontosan így volt. Hát ugye reggel nagyon korán kellett kelni, hiszen rendkívül messze volt a stadion, több mint egy órát kellett utazni. Így ugye arra kellett készülni, hogy mivel azért elég sok idő volt a két versenyszám között, hiába volt ugye egy nap. Én ugye a délelőtti selejtező után hazajöttem, illetve vissza az olimpiai faluba, megebédeltem, egy kicsit pihentem, majd újra indultunk kifele az esti döntőre.
De a selejtező egy más műfaj, mert azt túl kell élni, mondjuk így, és az igazán nagyok, mint például Márta Anita, elsőre meg is dobják a szintet, mint Rióba tetted, és ez nyilván egy nagy könnyebbséget jelentett, csak a rendkedvér 18-40 volt a kvalifikáció szinte, elsőre dobtál 18-51-et, ez azért érdekes, mert megnéztem, hogy például 4 évvel korábban, amikor szintén ott voltál az olimpián, akkor 18-90 volt például a selejtező.
Igen, ezt ugye általában mindig az adott év legjobb 8 eredményéhez szokták viszonyítani, tehát az évi világranglistához. Egyébként sose voltak erősségeim a selejtezők, valóban mindig a túlélésért játszottam. Nagyon ritka volt az, amikor úgy tudtam odaállni, vagy eljönni, inkább úgy mondom, hogy első lökésre sikerült ezt teljesítenem, de Rio azon egyike volt.
Érezted, hogy ez a te napod lesz? Mennyire lehet ezt érezni egyáltalán?
Éreztem, hogy jó formában vagyok, illetve tudtam is, hogy jó formában vagyok. Ugye mindenféleképpen ugye az akklimatizáció az egy nagy kérdés volt. Hát edzőmnél azóta is ilyen szállóige úgy mond, hogy a verseny előtti utolsó lökőedzésem hát nagyon-nagyon rosszul sikerült. Fáradt voltam, egyszerűen alig bírtam 18 métert is lökni, és ő akkor mondta, hogy na, addig nem megyünk innen haza, amíg nem lökök egy 19 méter feletti eredményt, mert ugye tudta, hogy képes vagyok rá, és hogy úgy nem jöhetünk le az edzőpályáról, hogy egész edzésen nincs egy értelmezhető lökésem, és hát ugye nagyon jól is tette ezt, hogy nem hagyta annyiba, mert nyilván szihésen nem volt mindegy.
Ugye addigra te már álltál Európa-bajnoki dobogón, voltál már fedett pályás Európa-bajnok, sőt fedett pályás világbajnokságon is álltál már dobogón, tehát ott voltál abban a szűk elitben, amelyek között osztották az érmeket, de hát nem egyedül voltál ott, mert ott volt mondjuk Valeri Adams, ott volt a német Schwanitz, akitől Európában már kapt, végeztél már mögötte, ott volt Mitchell Carter, aki később meg is nyerte az olimpiát, vagy az a kínai torony, annak most hirtelen Kong, talán nem is tudom a nevét. Lényeg a lényeg, hogy ebben, ugye és ezek közül az emberek között, nem kell mondani, háromnak akasztanak érmet a nyakába. Na, és akkor most ott vagyunk, hogy kezdődik a döntő. Márton Anita milyen? Dobtál egy 17-60-at elsőre, az mondjuk rendben, az pont annyi, mint ami miatt az edzés tovább tartott még a verseny előtt, de aztán utána már a kezedbe vetted az irányítást, és egy nagyon szép sorozatod volt.
Igen, hát nekem ez ilyen szokásom volt egy picit, hogy mindig így lökésről lökésre tudtam építkezni és javítani, és hát ez Rióban sem volt máshogy. Tényleg én nagyon frissnek éreztem magam, jól éreztem magam. Például ugye éppen a kínai versenytársam, ugye Gong, aki nagyon rosszul mozgott, hiszen ő az utóbbi években mindig ugye a dobogón fönt állhatott, ugye Valeri Adams mellett, és ugye így gyakorlatilag simán be tudtam jutni ugye a nagy döntőbe, úgymond a legjobb nyolcba, és ugye utána is sikerült javítanom folyamatosan, és hát ugye jött az utolsó, a nagy lökés, ami, ahol eléggé átformálódott egyébként is ugye a mezőny, hiszen ott sikerült ugye Michel Carternek is átvenni a vezetést Valéry Adams előtt.
De hát az egy nagy pillanat volt, mondjuk mi akkor már boldogok voltunk, de akkor azt már tudtuk, hogy a bronz megvan, de hogy ott elől Valéry Adamset, akinek már volt 2-20 fölötti dobása, az addig egyébként 1-20 fölötti sem dobó Carter utolsóra túldobja, azt talán még te sem sejtetted.
Igen, hát egy nagyon érdekes verseny volt egyébként, tehát sokszor centik döntöttek, ugye, hogy ki hányadik helyen van, ugye itt Rióban is így volt, ugye folyamatosan változtak a pozíciók.
Hát te is pont egyformán álltál a kínaival addig a 1987-ig.
Igen, igen, így van. Illetve ugye az amerikai is, nem a Michel Carter, hanem a másik amerikai is ugye hasonló eredményeket lökött, úgyhogy igen, ez egy nagyon szoros verseny lett.
Milyen emlékeid vannak így utólag róla, most nem magáról a dobásról, hanem arról a napról, meg ugye hát mondom, Tiszko kezdődött 11-kor ért véget, mondtad, hogy egy óra volt a hazaút, tehát te már másnap kerültél ágyba, na de egy ilyen döntő után hogy kerül ágyba az ember?
Hú, hát nehezen.
Hát eleve mindenki téged akar áttörelni, sorba állnak, mindenki téged hívogat, mindenki neked ír, hogy éli meg egy friss olimpiai bronzérmes, az, hogy friss olimpiai bronzérmes.
Igen, hát először nyilván ugye hihetetlen volt, tehát hogy ugye úgy érkeztünk ki Rióba, hogy a legjobb hat közé szerettem volna bejutni, és hát ugye egy nagy országos csúcsot lökve ugye megszereztem a bronzérmet. Én szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nem sokan számítottak erre az eredményre. Nyilván már azt is sikerült országos csúcsot löknem, az is egy nagy dolog volt, de hát persze hatalmas nagy volt a csapatnál az ünneplés, de hát ugye nem tudtam rögtön kimenni hozzájuk, hiszen ugye elvittek dopingvizsgálatra. Ilyenkor versenyek után ugye az az első mindig, hogy dopingvizsgálatra viszik a versenyzőket, és oda ugye már az edzőm így félig meddig be tudott jönni, találkoztam vele útközben, illetve nyilván a csapatnak egy-két tagjával, de az igazi ünneplés úgymond csak a dopingvizsgálat után kezdődött, amikor végleg elengedtek, és oda mehettem a csapathoz, meg az edzőmhöz. Nyilván nagyon megható pillanatok voltak, ott egymás nyakába borulva sírtunk, örültünk, úgyhogy még most is így visszagondolok, egy picit így megremeg a hangom.
Nyilván akik egy adott sportágban vagy egy adott számban versenyeznek és a legjobbak közé tartoznak, hát hónapról hónapra ott vannak együtt a különböző nagy versenyeken. Mennyire nőtt meg a respekted? Nyilván ismerted Adamst, ismerted Svanicot, mindenkit, akivel nem tudom milyen volt a nexusod velük, de hogy ők mennyire lepődtek meg, vagy mennyire voltak elismerőek, amikor te lettél a harmadik?
Nyilván ugye mi akkor már évek óta együtt versenyeztünk, és ugye ráadásul a pont a 16-os felettpályás világbajnokságon ugye a Valeritén sikerült is lelöklöm, és ugye úgy lettem ezüstérmes fedettpályán, a Valéry volt ugye a bronzérmes, illetve hát ugye nyilván a Gyémánt Liga állomásokon mindig együtt versenyeztünk, és egy nagyon jó, egyébként egy mai napig tartó baráti viszony alakult ki közöttünk, pont most nem olyan rég Oregonból küldött nekem egy fotót egy ismerősöm, hogy ott van vele együtt, és hogy Valéry üdvözöl, úgyhogy hát ilyen a sportvilága, tehát azt mondom, hogy barátok vagyunk, voltunk, és nyilván megvolt az egészséges versengés egymás között, de ez teljesen rendben volt, tehát nem rivalizálás volt egymás között, ami szerintem nagyon fontos.
Egyértelmű. Mennyit számít az, hogy mondjuk a te esetedben mennyire számított, hogy hát ugye ott voltál Londonban is, ott nem jutottál döntőbe, lettél 20. vagy 21. és de mondjuk egy Szilágyi Áronnak is volt már olimpiája London előtt, egy Nagy Timeának is volt már olimpiája Sydney előtt, egy Kokónak volt olimpiája Atlanta előtt. Tehát mennyit számít az, hogy magát az olimpiai légkört, a forgatagot már tudod, hogy mire számíthatsz akkor, amikor a legjobb korba vagy, és amikor tudhatod, hogy ez lehet a te olimpiád?
Szerintem nagyon sokat számít, így többször megkérdezték már, hogy jó, de hát miben más egy olimpia és egy világbajnokság, hiszen ugye a mezőny hasonló, igen, a mezőny valóban hasonló, de mégis maga a tudat, hogy az
más.
Olimpia... Igen, tehát hogy az olimpia versenyek versenye 4 évente van, csak a legnagyobb dicsőség ugye olimpikonnak lenni már eleve, tehát kijutni egy olimpiára. Nekem az egyik ilyen libabőrösebb élményem az, amikor 2012-ben a londoni stadionba a női súlylökés selejtezőjére mentünk befele, és akkor voltak a 100 méteres selejtező futások, és egy brit lép, hát de meg egy, nem is egy Usain Bolt, hanem egy brit lépett a pályára, délelőtt ugyanígy ilyen 10 óra. Olyan rivalgás volt a pályán, alig lehetett valamit hallani. Úgy éreztem, hogy a dobhátyám kiszakadt, tehát hogy ahogy ünnepelték a saját atlétájukat, pedig csak egy selejtező futás volt a legelső futás, tehát egy teljesen más, amikor egy teltházas stadion, és hát ugye itt Rióban is azért úgy emlékszem, hogy szinte teltházas stadionról tudtunk beszélni, tehát rengetegen voltak, nyilván ezt tudni kell kizárni, tehát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen a versenyzőknek egy tapasztalata, akár már egy olimpiáról is, illetve nyilván én akkor már ugye évek óta benne voltam ebbe a nemzetközi mezőnybe, tehát egy Európa-bajnokság, világbajnokságnak is úgymond az ismerete, a tudása ott volt, ott lapult, hogy szívesen, hogy is kell ezt megélni.
Hát aztán abban a londoni stadionban egy évek később a világbajnokságon még egy fokkal szebb érmed lett.
Igen, igen, így van, így van. De ehhez nekem is évek kellettek, hogy tudjam ezt a fajta stresszt úgy kezelni, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik egyébként bennem voltak abban az időszakban.
Ugye azt szokták mondani, hát nem kell mondani, azt szerintem mindenki tudja, hogy egy olimpiai bajnoknak örökre megváltoztatja az életét az, hogy olimpiai bajnok lett, de azt hiszem ez valamilyen szinte minden olimpiai érmesre is igaz. Volt egy ilyen érzés benned, hogy na mostantól már semmi se lesz úgy, mint eddig, amikor nyakadba akasztották a bronzérmet?
Hát nyilván sokkal, de én ugye azért előtte voltam már fedett pályás Európa-bajnok, világbajnoki helyezett, tehát nyilván főleg atlétika berkekben sokan ismerték a nevemet, sokan megismertek. De olimpia után azért ez egy picit fokozódott. Én mindig próbáltam úgymond a földön maradni két lábbal, hiszen egy ilyen falusi környezetből érkező kislány voltam mindig is, és én úgy érzem, hogy azért ezt szerintem elég jól sikerült megtartani. Persze sokkal többen megismertek, volt olyan például, hogy az ország másik felén beugrottam egy bevásárlóközpontba, és leszólítottak, hogy én vagyok-e Márton Anita, és hogy csinálhatnánk egy közös fotót. Úgyhogy nyilván voltak ilyenek, rengeteg felkérést, meghívást kaptam én is az olimpia után, aminek bizonyos keretek között azért ugye próbáltam én is eleget tenni, de viszont azért arra is gondolni kellett természetesen, hogy jön a következő szezon, el kell kezdeni a felkészülést, azt végig kell csinálni, hiszen az élet nem állt meg az olimpia után sem.
Azért is kérdeztem az előbb, mert mondjuk csak ilyen egészen közeli például az én anyukám mondjuk egy fedettpályás atlétikai EB-t nem néz meg, de mondjuk az olimpiát meg igen, tehát hogy ő biztos nem tudta Rióig, hogy ki Márton Anita, de utána biztos, hogy tudta. És szerintem ilyenből nagyon sok volt.
Igen, igen, nyilván azért rengetegen írtak például az olimpia után, szó szerint lefagyott a telefonom, tehát egy ideig megpróbált szegényke vergődni a sok SMS, messenger üzenet, mindenféle üzenet között, de utána megadta magát, és meg kellett várni, hogy megérkezzen minden, ami meg akar érkezni. Úgyhogy nyilván nagyon sokan gratuláltak telefonon, szóban, írásban, mindenféleképpen, úgyhogy nyilván ez nagyon nagyon jól esett, mert azért ez mindig egy sportoló munkájának az elismerése.
Hát az előbb mondtad, hogy a falusi kislány, vagy falusi környezetből érkező kislánynak ez egy mekkora dolog volt. Most tehát a falusi környezetből érkező kislány lehet, hogy az Atlétikai Szövetség elnöke lesz, most nem erről akarok beszélgetni, mert jó az apropó, de milyen érzésekkel vágsz neki a küzdelemnek?
Én nem látom ezt küzdelemnek, tehát mindenféleképpen a magyar atlétikának egy megújulásra van szüksége. Ugye ketten, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ketten jelentkeztünk erre az elnöki pozícióra. Én úgy érzem, hogy egy rettentő jó csapat áll mögöttem, mi is jelentkeztünk be úgymond, hogy mi csapatként szeretnénk dolgozni, attól függetlenül, hogy nyilván az atlétika részben egy egyéni sportág, de nem gondolnám, hogy egy elnöknek is mindent egyedül kellene csinálnia. Úgyhogy én nagyon várom, ugye szeptember 2-án lesz a tisztúító küldöttgyűlés, nagyon várom, hogy alakul, mert őszintén szívesen vetem magam bele ebbe a munkába. Én mindig mondtam, hogy nagyon sokat kaptam az atlétikától. Én 23 évig ugye benne voltam az atlétikában, ebből több mint 15 évig ugye az élsportban, és szeretnék visszafele is adni ugyanúgy.
Kedves hallgatók, Elpap István kérdezte az elmúlt percekben Márton Anitát.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Kék néha kék ablakom előtt. És nem tudom az eszem, ilyenkor hova teszem, de ha megszakadok, akkor is megszerzem őt. Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggedőben este csak őt keresem. Bele vagyok zúgva, de rendesen, csak őt, csak őt, csak őt szeretem. Mert bele vagyok zúgva teljesen, reggedőben este csak őt keresem. Bele vagyok zúgva, de rendesen, csak őt, csak őt, csak őt szeretem.
Ez a Sport délelőtt Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Kedves hallgatók, ez volt a mai Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Búcsúzik a kommentátor Katona László, illetve a társ műsorvezetők Károly Andrea és Patai Gergely nevében a műsorvezető Szalai Kristóf. Az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, most pedig következik a Sporthely Nyágúj Gergellyel. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. Szám termék megjelenítést tartalmazott.
All you used to do was put me down, but I found a way to pick myself up off the ground. na-na. All you used to do was criticize me, but now I find the good and I emphasize it. See, you would always get so sensitive and try to turn your transgressions into my guiltiness. But now I'm certain of the way I live and what I'm responsible for in this twisted game. And it's such a shame that you try to make pain another word for my name.
Élmények, a magyar sport legjobba.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sport Rádió, Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
We'll be right back.
tiéd a tánc, minden éjjel másra váltsz. Múlnak az évek, s marad egy tánc, örökké tartó vad románc. Tiéd az élet, tiéd